hagyva Julia van der Haast és Lamás doktornőt, az áldozópadok felé iramodott. Egyelőre még csak a többi kicsi háta mögött tolakodtak, akik nem igazán akarták előre engedni őket. Zombori még azt is megfigyelte, hogy a három pap közül az, amelyikről Julia van der Haast korábban lehúzta a ruhát, hosszú fehér vászonyköpenybe igyekszik lépést tartani a másik kettővel. Zombori, Sophie, Pamela és az angol megpróbált futásnak eredni. A szürke horgas ujjak azonban kinyúltak értük, és a ruhájuk után kaptak. Zombori a kőpadra pillantott. Már csak vékony szeletke látszott a menekülő holdból. Néhány percet kell még megúsznunk, zakatolt az agyába a figyelmeztetés. Csak néhány perc, és akkor talán... A főpap azonban másként határozott. Zomborihoz ugrott, és a vállára tette a kezét. Zombori, aki közben megpróbálta elérni Mona Winter elrejtett géppisztolyát, a földre zuhant. Látta, hogy a főpap obszidián kést ránt elő a köpenye alól. Fekete pengéje megsötétítette a hold ezüstös, de már egyre halványuló ragyogását. És feltépi a mellén a már nem is egyszer feltépett inget. Hallotta a trillázást, a sípok hangját, és ismét elöntötte a korábban már érzett mennyei nyugalom. A pap a feje fölé emelte a kést. Zombori melegesőt érzett a mellkasán, mintha megnyíltak volna a trópusi ég csatornái, és zuhogni kezdett volna langyos, nagy cseppekben a monszuneső. Annyi ereje is alig maradt, hogy nyitva tartsa a szemét. Ha ilyen a halál, akkor jöhet, futott végig elgyötört agyán a gondolat. Vajon mi a fenéért féltem én eddig tőle? Be akarta hunyni a szemét, de az esőcseppek nem hagyták összezárulni pilláit. Először a feketén ragyogó obszidián kés tűnt el a feje fölül, majd a pap ábrázata. Mintha feltámadó szél sodorta volna el őket. A pap teste még néhány pillanatig fölé magasodott, aztán elfújta őt is a szél. Zombori arcán még önfeledt várakozó mosolyult, amikor a fekete görnyedt alak feltűnt a bejárat négyszögében. Kicsi volt, hajlott, pupos hátú, feje szinte a földet súrolta. Az angol nem is értette, hogyan vehette észre, mintha valaki megfogta volna a fejét és a bejárat felé fordította volna. Eközben természetesen ordított és rugott harapott, megpróbálta lerázni magáról támadóit. Azok azonban sokan voltak, sokkal többen, mint amennyivel elbírt volna. Szafi! Kiáltotta elfúló hangon. Hol vagy, Szafi? Sophie válaszolni akart, de befogták a száját. Éppen abban a pillanatban fektették rá egy oltárkőre, amikor felhangzott az angol újabb, immár mélységesen elkeseredett kiáltása. – Hol az ördögben vagy már? Hol vagy? Hol? Sophie behunyta a szemét. Biztos volt benne, hogy Sir Winston utolsó másodperceit éli. Abban is biztos volt továbbá, hogy ez a kiáltás már nem neki szól. Pamela Palmer nem kiáltozott, csak küzdött, mint lánykorában, amikor a kollégiumi hálóteremben elkapták a felsősök. Már régen fenték rá a fogukat, mert strébernek tartották, és mert senkivel sem osztotta meg a titkait. Elkapták és ki akarták tetoválni, méghozzá igazi tűvel és festékkel, amelyet nem lehet eltávolítani soha. Akkor verekedett így, fogát összeszorítva, hang nélkül, elkeseredetten. A kis fekete hajlottalak berobbant a padok közé, és felnézett az oltárkövek környékére. Olyan jelentéktelen figura volt, hogy senki sem vette észre, mintha laposra taposott gesztenye lett volna a nyüzsgő piac földjén.
Hiiii!
Ha valaki figyelte volna, sem értette volna, hogy törhet ki ilyen éles hang ilyen kicsi testből. Pedig kitört. Végig sivított a padsorok között, felröppent a lépcsőkre, súrolta a felületöket, megérintette Zombori lecsukódni készülő szempilláit, végig simított Pamela Palmer ökölbeszorított kezén, Sir Winston verejtékben ázó arcán, Sophie halálsápat homlokán. Amint a kiáltás megrezgettette a kicsit tollkoronáját, és meglebbentette a ruhájukat, egy csapásra megváltozott a világ. Mintha ragadós szirup permetezett volna rájuk a magasból, s villámgyorsan megszáradva élő szoborcsoportá merevítette volna őket. Mintha jaguár ugrott volna a majomcsorda közé, akinek égő szemétől és karmos mancsától nincs menekvés. A kicsik megmerevettek, és a kiáltó felé fordították a fejüket. Arra felé fordította a Zombori mellén térdeplő főpap is, akinek a kezébe belefagyott a fekete obszidiánkés. Nem messze tőlük Javier Fortunio doktor állt, hasa alatt egy szürke koronggal, vállán géppisztollyal, leesett állal bámulva a hang irányába. A kicsi, fekete alak, mintha gúnyosan odaintett volna neki. Úgy röppent el tőle a korong, hogy senki sem látta, hogyan indította el. Az angol esküdni mert volna rá, hogy a ruhája alól bukkant elő, anélkül, hogy a kis ujját is megmozdította volna. Pamela Palmer azonban látta a kezét, mint ahogy látta Salazar doktornő is. Lamás doktornő viszont nem látott semmit. Behunyt szemmel feküdt egy lépcsőre borulva, miközben a szája sarkából megállás nélkül szivárgott a vér. A korong átsuhant a padok felett, és rácsapott a papra. Úgy tépte le a fejét, ahogy a másik Mona Winterét. A fej és a fekete, szépen csiszolt obszidiánkés egymásnak ütődve huppantak le a kőre. Ami ezután következett, néhány másodperc alatt zajlott le. Az angol mégis úgy érezte, egy egész örökké valóság múlott el azóta, hogy felhangzott az első kiáltás. A korong megfordult a levegőbe, lebegett egy kicsit felettük, majd visszaszállt a kicsi, fekete ruhás, hajlott hátú jövevényhez. Az oltárok környékén még mindig csend és mozdulatlan félelem uralkodott. A kicsikbe belefagyott a trillázás, és a zenészek is magukra hagyták hangszereiket. Egyetlen néma várakozás volt a terem. Aztán az egyik pap, talán az, amelyik a kőtálcát tartotta a kezében, hogy végre rátehesse zombori kitépet szívét, elhajította a tálat és nagyot ordított. Felhúzta köpenye szélét és rohanni kezdett a piramis hátulsó fertája felé. Ordítása, mintha felrobbantotta volna a csend gátját. A kicsik sikoltozva, egymást taposva rohantak le a lépcsőfokokon, hogy a piramist megkerülve eltűnjenek mögötte. Amikor zombori magához tért, már csak néhányan voltak a föld alatti teremben, de nekik is csak a hátukat látta. Látta viszont Javier Fortunio doktort, amint előkapja a korongot a hóna alól, géppisztolya feltehetően elveszett a nagy tolongásban, és a fekete ruhás hajlott kis lény felé hajítja. Zombori megrázta a fejét. Annyit látott csak, hogy két korong találkozik a levegőben, majd mindkettő darabokra hullik. A fekete ruhás hajlott hátú alak átugrált a padokon, és megállt Sir Winston mellett. Mint az izgalmasabb tündérmeségben, fekete kutya ugrált utána. Amikor megpillantotta Sir Winstont, odarohant hozzá, és csaholva a lábához dörgölődzött.
– Zorro! – képett el az angol. – Mintha ez, kutya korábban tarka lett volna.
A kis fekete alak károgó hangon felnevetett.
Éjszaka a legszebb szín a fekete. Alig 10 perce festettem be. Ahelyett, hogy minél előbb igyekezett volna kihúzni bennünket ebből az izéből, kutyát festegetett?
Morogta szemrehányó tekintettel az angol. A cserzett, csupa ráncarcú boszorkány szégyelősen lehajtotta a fejét.
Jöttem én, aranyoskám, csak éppen fájt a lábam. Háromszor is le kellett ülnöm útközben egy kis időre, a harmadiknál el is szundikálhattam. Ha a kutya nem ébreszt fel, talán még mindig aludnék.
Sir Winston megcsóválta a fejét, és szent ígéretet tett magának, hogy amint sikerül lemosnia a fekete festéket Zorróról, törzskönyveszteti, és a család első számú kutyájává nevezi ki. Sophie átugrált a padok között, és a kis, fekete ruhás alak mellére vetette magát.
Mári néne, Istenem, Mári néne, hát te élsz!
Az öreg asszony a lány arcához dörzsölte az arcát, aztán eltolta magától.
Hát hogy a fenében ne élnék? Ám bár ez az ember mindent megtett, hogy rám hozza a bajt. Szerencséje, hogy te is itt voltál, Sophie, mert különben soha nem merészkedtem volna egyedül ezeknek az átkozottaknak a közelébe. Már csak én maradtam hírmondónak közülünk, és gyenge vagyok, mint a madárfing. De azért jól megadtam nekik, mi? Ezzel az emberrel meg csak vigyázz!
És Sir Winston felé bökött a mutató ujjával.
Olyan csavaros az esze, mint az orvosságos üveg vége. De jó szíve van!
A hold ebben a pillanatban elhagyta a kőlapot. Ahogy halványulni kezdett az ezüstös ragyogás, zombori